İTON Erdeği'den.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Csehétfalvára kalauzoljuk Önöket. A település a Nyiko mentén a Pirtoshegy tövében, erdőktől körülvéve a Konyhapatak mellett fekszik. Közigazgatásilag Simén falvához tartozik. Szomszédai keleten Firtosváralja, nyugaton Tordát falva, délen pedig Tarcsa falva. Nevének eredetéről két monda maradt fenn. Egyik szerint eredeti neve Cselét falva volt. A firtosi várúr cselédei telepedtek ide, és a település lassacskán faluvá fejlődött. A másik szerint, mivel a település egy völgyben feküdt, az ezt körülvevő erdők és ciheres helyekről Ciher falvának nevezték. A legelfogadhatóbb Jakabelek feltevése, aki a falu nevének gyökerét a székely nemekben és ágakban keresi, és Csehért falvának állapítja meg. A mai nevét 1800 körül kapta. Keletkezéséről adataink nincsenek, a falu neve a 15. századból származó peresiratokban többször szerepel. A legrégebbi adat a faluról az első világháború idején elvitt, régi harangon található évszám 1481. 1566-ban Kehert falva néven jelentkezik a forrásokban, 1567-ben a regisztrum 17 kapuval jegyzi. 1602-ben Csehét falva formában fordul elő, régen Tarcsa falva filiája volt. Egy 1618-ból való egyességlevélből az derül ki, hogy elszakadt az anyaegyháztól, és így bizonyos, hogy korán volt saját temploma. Ez a régi templom a falu keleti szélén egy dombtetőn állott, s temető vette körül. 1823-ban lebontják, és anyagából a falu közepén újat építenek. A régi templomból egy a 15. század stílusát képviselő szemöldöggyámos ajtókeretet az új templomtorony alatti bejárathoz építettek be. Az első templom boltozatos lehetett a késői gótika korból. 1631-ben átalakították, amikor festett kazettás mennyezetet kap, de 1789-ben még kívül megvannak a kőlábak, melyek a korábbi boltozatra utalnak. Tiszta katolikus lakói a reformáció során kevés kivétellel unitáriusok lesznek a templommal együtt. A 18. században unitárius anyaegyház és a következő század elején is csak unitárius temploma és egyháza van. 1869-re a lakosság száma 406-ra emelkedett, s ettől kezdve állandósult a 400 körüli lélekszám egészen a kollektivizálási évekig. 1994-re a lélekszám 219-re zsugorodott, ami a falu előregedését eredményezte. Az elmúlt közel 3 évtized alatt ez a szám is megfeleződött. Iskolája nincs, és nagyon kevés a helyben lakó fiatal. A falu nagyszülötte között tartják számon Izsák Domokos parasztköltőt, népi elbeszélőt, országgyűlési képviselőt. Bár úgy tűnik Csehét falva a világ végén van, nagyon sokan felkeresik. Aszfaltozott úton lehet megközelíteni, és híresek az egyház által szervezett táborok és szociális konyha. Ugyanakkor ma is sokan emlegetik a honismereti emléktúrákat, amelyeket gyalog és szekéren tettek meg a résztvevők.
Megragadott a falunak a hangulata, a lelkülete, az az ősisége, amit hordoz magán, az a szellemi lelki örökség, ami áradt, és mai napig is árad, főleg az idős emberekből.
Elvittek volt Temesváros, örökké néztem, vajon Csehétfala merre van.
Tehát engem nem csábított annyira a külföldi, a nyugati munka. Itt a szülőföldem, én itt jó helyen vagyok.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a Hargita Népi Együttest hallgatjuk. Összeállításunk első részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Lőrinci Lajos, unitárius lelkész vagyok, a Magyar Unitárius Egyház közügyigazgatója.
Mióta szolgál itt Csehét falván?
1999. május 1-től nevezett ki dr. Szabó Árpád püspök úr, azóta itt szolgálunk.
Azelőtt tudott erről a településről? Mert itt azt mondják, hogy a világ közepén van, de én úgy látom, hogy a világ végétől egy pár méterre vagyunk.
Mivel Csehét falva egy zsákfalu, ezért valóban úgy tűnik, hogy a világ végén van, de nekünk természetesen a szívünknek a csücske és a világ közepe. Tudtam erről a faluról, jár jártam itt korábban, és amikor dönteni kellett, és volt egy választási lehetőség, hogy hol folytatom a lelkészi munkát a kolozsvári működésem után, akkor egy kicsit ezért is esett a választásom Csehétfalvár.
Azért, mert itt csend van, nyugalom van, vagy miért ezt a kis közösséget választotta?
Elsősorban nem a csendér és a nyugalomért, mert akkor lehet, hogy egy erdő közepébe költöztem volna ki, hanem megragadott a falunak a hangulata, a lelkülete, az az ősisége, amit hordoz magán, az a szellemi lelki örökség, ami áradt, és mai napig is árad, főleg az idős emberekből, de úgy érzékelhető a fiatalokon is. És ez volt ez a sajátossága, ami elvarázsolt, és amikor elkezdtem itt az emberekkel dolgozni, akkor kiderült, hogy még ennél is sokkal mélyebb ez a dolog, mint ahogy első látásra éreztem és láttam.
Ritkán hallok olyan lelkészt, aki kis közösséget választ, mindenki nagy közösségbe szeret dolgozni, lehetőleg főút mellett, nagyobb kényelembe, de én úgy látom, hogy itt is minden kényelem megvan, csak az a plusz, hogy itt jó a levegő, szerintem összetartóbbak az emberek, egy maroknyi emberről beszélgetünk.
Mindig is egy kis közösségbe szerettem volna dolgozni, elég fiatalon eldöntöttem, hogy lelkész leszek, és a minta, amit láttam, az egy olyan idős lelkész volt, aki ennél kicsit azért nagyobb közösségben dolgozott, de mellette még egy kicsit gazdálkodott, és gyümölcsfákkal is foglalkozott, tehát én egy olyan jövőt képzeltem el magamnak, a lévén, hogy én is falusi gyermek vagyok, mert Fiatfalván születtem. Olyan pályát képzeltem el magamnak, ahol emberekkel tudok foglalkozni, de ugyanakkor megvan ez a környezet is, és az a lehetőség is, hogy kicsit a fizikai kétkezi munkával is lehessen foglalkozni. A lelkész ideál, vagy lelkész kép, ami előttem lebegett, az egy ilyen több oldalú személyiség volt, aki éppen ezzel a magatartásával benne lakik az embereknek az életébe, és azért tud együtt érezni velük, együtt örülni és együtt sírni, egészen szívközelben, mert éli az életüket.
Régebben is, ha tanító meg a lelkész volt a falunak a lelke, az első ember, itt nincs tanító, de van lelkész. Tehát minden problémával azért megkeresik a tiszteletes urat, vagy most már nem úgy van, mint esetleg 100 évvel ezelőtt?
Csehétfalva valahol nincs még a fejlődésnek a tőpontján ilyen értelemben, a 100 évhez viszonyítva, viszont megvan még ez, hogy ha valamilyen olyan gond van, vagy olyan kérdés van, amire nem tudják a választ, akkor van, amikor megkeresnek valamilyen hivatalos ügyben, vagy valamilyen idegen nyelven írt levéllel, amit segítek megoldani vagy lefordítani. Ugye 1999 óta vagyunk itt, ha megvizsgáljuk az akkori helyzetet és a mait, akkor ég és föld. Nagyon-nagyon sokat fejlődött a falu, lépést próbálva tartani ezzel a nagy rohammal, ami körülvesz bennünket. A jó a dologban az, hogy megőrizve azt, ami jó a régiből. Persze nem minden, nem úgy, ahogy szeretnénk, minden, de azért sok jó dolgot. Például, amikor ide költöztünk, akkor a faluban nem volt csak egyetlenben egy kollektíves telefon, egy ilyen csörlős, kurblis készüléket kell elképzelni az egyik idős házaspárnál, oda járt az egész falu telefonálni. Ennek az összeköttetése csóré vasdrótokon keresztül történt, hol a pózna dőlt ki, hol esett az eső, tehát mikor ment, mikor nem. Na hát ehhez képest legalább 10 évvel ezelőtt már mobiltelefonja volt a 90-valahány éves nénikének is, és internetezik ma, és Facebookozik, mindent csinál. A másik tapintható dolog például az, hogy egy nagyon rossz kátyús kövesút vezetett a faluba, amit lévén, hogy az önkormányzat nem nagyon tartott karba, nem akar azt mondani, hogy egyáltalán nem tartott karba, de eléggé keveset figyeltek rá, ezért közmunkába javítottuk meg. Ez is úgy történt, hogy a lelkész megszervezte a közmunkát, évente 2-szer legalább a 3-szor, és akkor kivonult az egész falus fogatokkal, lovakkal, akkor még csak néhány traktorokkal, lapáttal, asszonyok, férfiak, s megjavítottuk. Ahhoz képest sikerült később már az önkormányzatot is kicsit megmozgatva, s együtt közösen sikerült aszfaltútat készíteni. Ez is egy látható különbség, de sok más egyéb dolog is van.
Itt van Tarcsafalva és Csehétfalva között egy kőbánya. Akkor könnyű volt követ szerezni, vagy az is problémát okozott meg abban az időben?
Arra épült nekünk ez az útjavító közmunkázó tevékenységünk, hogy ott volt kéznél. Akkor még nem volt bánya, csak úgy nevezték a Csehétfalvaiak, hogy a szikla. Tulajdonképpen ez az egykori egyház területén lévő terméketlen terület volt. Azért mondom így, mert 48-ban ugye mindent elvettek az egyháztól, és ezt is, és később aztán, amikor visszaadták, akkor már azt a részt nem adták vissza, de addig is nem szólt senki ránk, hogyha a közcélra onnan hordtunk anyagot. Aztán később valaki megvásárolta ezt a terméketlen területet, nyitott egy bányát, hát eléggé, mint minden ipari zóna, elcsúnyította a környezetet. Most egy másik tulajdonosa van ennek a bányának, aki már sokkal emberségesebben és körültekintőbben végzi ezt a feladatot, de ott van most is, mint lehetőség, és használjuk, amennyire tudjuk a falu szükségére.
Kimondottan csak unitáriusok lakják a települést, vagy vannak beköltözve más vallásúak is?
Általában, ha valaki felteszi ezt a kérdést, akkor jön az automatikus válasz, hogy az egész falu unitárius. Ez így nem teljesen igaz. Egy temploma van igaz a közösségnek, ami meghatározza az egész faluképet, de természetesen beköltözéssel vannak a faluba nem sokan, de néhány a reformátusok és katolikusok is.
Mekkora közösséget pásztorol a tiszteletes úr? Mekkora a lélekszám?
Amikor ide kerültem 23 évvel ezelőtt, akkor 155, tehát 150 körüli volt a lélekszám. Sajnos nagyon sok nem csak idős, hanem fiatalabb és egészen fiatal is eltemettünk azóta már, de hál' Istennek születtek gyerekek is. Most a lélekszám 145, tehát úgy a 150 körüli számot sikerült megtartani. Ez hazaköltözésnek, vagy kicsit az elköltözöttek szülőfalujuk iránti támogatásának is köszönhető, hiszen a faluban mindössze 90-en lakunk, de az unitárius egyházközségnek ennyi a lélekszáma. Azok a beköltözött református katolikus testvéreink, ők is hozzánk tartoznak, és adott esetben az egyházközségnek a tagjai.
Az utóbbi időben esketési szertartást kellett-e tartani? Vagy csak temetnek és esetleg keresztelnek?
Igen, esketési szertartást is tartunk, és kicsit vártam is már, hogy eljussunk ehhez a ponthoz is, hogy évekig egyfajta pessimizmus uralta a települést, hogy kiöregedünk, s elfogyunk, s megsemmisül a közösség, meg ehhez hasonló dolgok. Aztán sikerült ezt nagy-nagy erőfeszítéssel megváltoztatni, kicsit a szemléletet is, de kicsit a helyzetet is. Tulajdonképpen az elmúlt 23 évi munkánk arról szólt, hogy hogyan tudjuk valamilyen módon megmenteni ezt a közösséget, és ugyanakkor példát adni más hasonló elnéptelenedett falvaknak is, hogy van remény, van lehetőség, el lehet indulni a felemelkedés útján, csak össze kell tartani, bízni kell, hinni kell, és olyan célokat megfogalmazni, ami mellé oda lehet állítani különböző erőforrásokat, a közösséget, és akkor felfelé tud újra ívelni a dolog. Tavaly is volt esketési szertartásunk is, kereszteltünk 4 gyermeket, úgyhogy a lélekszámra visszacsatolva, a tavalyi 138-hoz viszonyítva most 145 lett a lélekszám.
Arra van-e példa, hogy volt csehétfalviak, nyugdíj után hazaköltöznek? Mert arra van pár példa, hogy beköltöznek idegenek, akiknek nem volt kapcsolata településsel.
Hogy idegenek költözzenek be, ez eléggé ritka, mert elkezdődött egy ilyen folyamat is, ami nem baj, főleg, hogyha olyan lelkületű emberek költöznek be, akik nem csak azért érzik itthon magukat, mert szép a táj és mert csend van, hanem azért is, mert azonosulni tudnak a falu lelkületével és hangulatával. De igen, arra is van példa, hogy nyugdíj után haza költöznek emberek teljesen, és itt vannak télen-nyáron, de arra is van példa, hogy valamelyik közeli városban, Székelykeresztúron vagy Székelyudvarhelyen élnek, télen ott tartózkodnak, mert úgy kényelmesebb, tavasztól őszig szívesen vannak itthon, mert itt jobban érzik magukat. Hála Istennek fiatal családok is költöztek haza, olyanok, akik mai szokásoknak megfelelve bejárták Európát különböző munkákat vállalva, pénzt keresve, aztán úgy döntöttek, hogy itthon vagy házat vásárolnak, vagy pedig az ősi házat felújítják, és itt próbálnak megélni, vagy falubeli valamilyen megélhetést keresve, vagy pedig eljárva dolgozni. Erre is megvan a lehetőség, mivel az infrastruktúra annyira fejlődött, hogy 15-20 perc a városig eljutni, ami ideális, tehát egy nagyobb városba is, időben ott is körülbelül ennyit járnak az emberek munkába.
Mindenki azt gondolná, hogy ha kicsi a közösség, akkor összetartó is. Már szóba jöttek a közmunkák, ahol oda tette mindenki a vállát. De mennyire érződik most a 21. században, hogy nagyon összetartó, mint régebben? Vagy azért ez is egy kicsit lazult?
Hála Istennek Csehétfalván olyan emberek laktak az elmúlt időszakban is, akik akár tudatosan, akár tudatlanul érezték, hogy mennyire fontos az összetartás. Én úgy gondolom, hogy a vezető emberek, mint például lelkészek, tanítók, vagy akár polgármester is, nagyon sok múlik rajtuk, hogy hogyan munkálják ezt a közösséget és ezt a fajta összetartást. Csehétfalva mindig kiemelkedő volt arra nézve, hogy ha valami olyan célt tudtak az emberek előtt felcsillantani, akkor odaállt az egész falu. Nyilván mindig van néhány kivétel, aki erősíti a szabályt, hogy mondjuk így, de ők is odaállnak, hogyha érzik a lendületet.
Milyen a templom látogatás? Az istentiszteletekre jönnek a hívek?
A templom látogatás nagyjából olyan, mint mindenütt máshol. Egy elég elvilágosodó világban élünk, bár én látok jeleket arra nézve, hogy kicsit az emberekbe a vallás és a hit és az Isten felé való vágyakozás az kezdett megerősödni. Én nem panaszkodom a templom látogatásra, egy átlagos vasárnapon nem olyan magas, sőt olyan is van, hogy éppen alacsony, de ünnepekkor mindig kiemelkedő, persze a városban lakó gyülekezeti tagjaink vagy más rokonok is részt vesznek ezeken az alkalmakon, de igazán nem panaszkodhatom. Őszi háladáskor, ami az unitáriusoknak egy kiemelkedő ünnepe a sátoros ünnepek mellett, 130-an voltunk a templomba, 130-an vettünk úrvacsorát, hát egy 150 lelkes gyülekezetbe azért ez egy gyönyörű szám.
Sokat kell közmunkázni az egyháznál, parókián, templomnál?
Ez úgy van, hogy annyit kell, amennyit jónak látunk. A közmunka, vagy kaláka, hadd mondjuk így is, mert adott esetben a közmunka szó ma már egy kicsit mást jelent. Ez egy jó értelembe vett közmunka és jó értelembe vett kaláka, ez összetartó erőt jelent, és együttlétet jelent, és nem csak az a lényeg, hogy most valamit megalkotunk a saját kezünkkel és együtt és közösen, hanem az, hogy együtt vagyunk, és közbe beszélgetünk, és jól érezzük magunkat, és érezzük, hogy mennyire fontos, és mennyire jó az, hogy együtt vagyunk. Úgy szoktuk szervezni az életünket, hogy minél több ilyen alkalom legyen. Ma már hajlanak nagyon sok helyen az emberek arra, hogy hát, ha van pénz, akkor azt meg kell csináltatni, és igaz az is, hogy bizonyos munkáknál, ahol szakszerűséget igényel a dologot indokoltabb, de ott is jó az, hogy össze tudunk gyűlni, és valami szépet és jót tudunk alkotni, és utána vissza tudunk nézni, hogy ezt mit csináltuk.
Van egy gyönyörű szép unitárius templomuk. Milyen régi ez a templom?
Az unitárius templom, a jelenlegi az 1823-ban épült, tehát jövőbe 200 éves lesz. A torony az 1835-ben fejeződött be, akkor sem volt könnyű az építés, tehát a templom és a torony megvalósulások közötti idő mutatja, hogy egy szuszra akkor sem tudták, de azt is kalákába is közösen építették akkor is, persze mestereknek a vezetésével. Volt egy középkori templom a Csehét falvának, az úgynevezett templomdombon, vagy temetődombon. Itt a környéken jellemző földmozgásnak következtében annyira megrepedezett, hogy a püspöki vizitáció elrendelte a lebontását életveszély miatt, és akkor egy kényelmesebb helyre, a falu központjába, az út mellé mondjam így, megközelíthetőbb helyre építették fel a templomot, ami nagyon jó hangulatú templom. A tornya az, ami nagyon sajátos lévén, hogy kicsit ferde, és a másik az, hogy zsindellyel fedett, ami a környéken hát elég egyedi.
Orgona szó van az istentiszteleteken? Működő orgonájuk van?
Van működő orgonánk, a templom belsőjének az ékessége éppen az orgona, ami 1810-ből való. Egy Schwab Márton nevű orgonaépítőmester készítette, aki az átmenetet képezi az erdély szász orgonaépítészet és az erdély magyar orgonaépítészet között. Ékessége ennek az orgonának az, hogy megmaradtak az eredeti ownshipok, megtörtént más helyeken az, hogy háborús célokra rekvirálták, elvitték, itt nálunk megmaradt. 2008-ban sikerült felújítani ezt az orgonát, és azóta használjuk, vagy használgatjuk. Sajnos az idős énekvezérünk, idős Deák Dénes néhány évvel ezelőtt meghalt, ő 34 évig szolgálta a nagyon nagy hűséggel az egyházát. Azóta inkább csak alkalomszerűen szólalt meg, most ismét sokkal jobb a helyzet, lévén, hogy az ő fia, ifjabb Deák Dénes ünnepekkor, szertartásokkor vállalta, hogy minden más feladata mellett elvégzi ezt a feladatot is.
Ülésrend van a templomban?
Természetesen a székely templomokban nem csak mindig megvolt az ülésrend. Ez onnan eredt, hogy amikor a templomot építették ki, mivel járult hozzá a templom építéshez, tehát kicsit a módtól is függött, és mutatta az embereknek a faluban viselt pozícióját. Ez feljött egészen a 20. század közepéig. Ma is tudják az idős emberek, hogy melyik pad kié. Ez a Győrfi pad, vagy a Szentpáli pad, vagy a Kovács pad, vagy vagy a Deákpad, vagy Balázs, vagy Izsák, Albert, Ambrus ősi nevek Csehétfalván, ma is tudják, és általában oda is ülnek, és a gyerekeknek is megmutatják a fiataloknak, hogy na ez volt a mi őseinknek a padja, és ha tehetik, akkor odaülnek, de ha valaki elfoglalja, vagy beül, akkor nem haragusznak, mert a csehétfalviak amúgy is vendégszerető nép, és nem volt soha ilyen probléma, legalábbis tudomásom szerint, hogy most éppen ki hova ül, örülünk, hogy jönnek és valahova ülnek. Persze az megvan, hogy férfiak egyik felől és asszonyok másik felől, az is megvolt, hogy a legények karzata és a leányok karzata, a karzatokat azt most nem nagyon használjuk.
Szégyenpad van, ahová azokat ültették, akik valamilyen kihágást követtek el? Mert az utóbbi időben járok sok olyan templomba, ahol még mindig megvan, igaz, nem ül rajta senki, mert ma talán nem vagyunk annyira paráznák, mint ezelőtt.
Hogy mennyire vagyunk paráznák, és mennyire nem, erre én most nem kívánok válaszolni. Szerintem nagyjából egyforma az ember, hogy milyen volt ezelőtt, mondjuk 500 éves, milyen ma, viszont Csehétfalván nincsen szégyenpad.
Harang szól délben?
Nem csak délben szól, hanem reggel, délbe, este szól. Villamosítottuk a harangokat 2006-ban, de már azelőtt is ez ősi hagyomány volt, és ezt így tartották a csehétfalviak, hogy napfelkeltekor a harangozó meghúzta a harangot, délbe 12-kor ismét, és este a nap lementekor. A háromszöri harangszót az automatával is beprogramáltuk. Annyira pontosan ezt nem tudjuk éppen követni, mint ahogy a harangozó, hogy most a nap lemente, vagy napfelkelte, de igyekszünk ezt így alkalmazni. Az embereknek egyfajta imádság ez, vagy kötődés az égiekhez, és biztonság érzetet ad, hogy igenis szól a harang, és érettük is szól.
Harangozó?
Igen.
Én úgy tudom, hogy most már villamosítva van a harang, de azért még mindig szükség van a harangozóra.
Szükség van azért, mert hétköznap az automata megcsinálja, De amikor temetés van, vagy keresztelő, vagy valami más, a gombokot meg kell nyomni.
A harangozás a szál anyáról lányára és apáról fiúra, vagy választják a harangozót?
Tiszta véletlen jött egyszer, az esperős úr bejött, hogy Inke néni nem jön el harangozni, mutassam meg, hogy mit kell csinálni, mert azt mondja, nem kap senkit. Nos, aztán azóta is már 4 éve megcsinálom, pedig már idős vagyok.
Azóta harangoz, amióta villamosították? Tehát nem kellett még kötéllel is húzni?
Nem kellett.
Milyen az élet itt Csehétfalván? Egy olyan szép településen vagyunk itt a dombok ölelésében, távol a nagy zajtól. Igaz, hogy nem mindig jó az sem, hogyha nagy csend van.
Igen, itt elég gyenge. Kiöregedtek, sokan meghaltak.
De azért költöznek is vissza.
Kezdtek, szép házakot vettek, s újra renoválják, s kezdtek. Na hátha megnépesedik. Például az én gyermekeim is, 2 fiam van. Egyik Magyarországon nél családostós, a másik Udvarhelyen. Minden szombat reggel jönnek, vasárnap este mennek. Postán dolgozik a fiam, már 29 éve.
A magyarországi milyen gyakran jön?
Egy ébécő.
Inke néni mit fel foglalkozik? Most éppen látom, hogy köt.
Jaj, annyit né, egy rákumát, mihely van?
Rendelésed dolgozik?
Há igen, aki kéri.
Most zoknikat köt éppen, de varrottas van, még mindig varnak is, szőnek is.
Nagy fiókkal van, mert most nem divat, hogy főrakják. A menyem azt mondta, anyja, most leszedjük, de én ide magamnak főraktam, mert szeretem. És ebben sokat kellett dolgozni, mert apró varrás.
Ilyen keresztszemes, ha jól látom, nem?
Igen, de az a pici-pici keresztszemes.
Ezt annak idején még gondolom, hogy gyerekkorában, lánykorában meg kellett tanulja. Tehát ez nem kívánságműsor volt, hogy akarom vagy nem?
Megtanultam hát. Még a mezőn is, amíg a fiókokot eráztuk, száradott, addig is vartam, s köttem.
Én látok szőttest is.
Van az is sok, de nem kell, csak mindezek a flotírok kiment divatba.
Külföldiek sem keresik?
Amikor jártak a magyarországiak ide a táborba, akkor vettek meg egy párat tőlem.
Miért van az, hogy nem tudjuk értékelni a népi értékeket, vagy nem annyira értékeljük, mint ahogy ez megillenék?
Nem tudom, úgy elváltozott a világ, hogy nem is az, ami volt.
Mennyire járnak össze most a falubeliek?
Én se járok sehova, ide, helyrébe, a szomszédba. Nem járok, hogy nehogy valamit vírus főződjek.
Nem hiányzik az az életmód, mert az olyan volt, hogy ha sütött egy pánkot, vitte a szomszédba, és ő is hozott, kibeszélték a fájdalmakat.
Magányosodva mindenki. Mindenki el van magányosodva.
A gyerekeknek, az unokáknak kell mesélni a múltról. Kérdezik-e, hogy mama hogy volt régebben, vagy most már ez sem érdekli a fiatalokat?
Én sokszor elbeszélöm, hogy hogy volt. Nekem édesapám, hogy kezdjem aval, mikor 1 éves voltam, elvitték orosz fogságba. És 5 éves voltam, mikor hazajött, 4 esztendőt oda volt. Addig is, ahogy tudtuk, az öregökkel, de már kicsi koromban vitték kötélvetni, gerebjéni.
Most a kiskertben még dugványoz, virágokat gondozza?
Igen, úgy örvendök, mikor egy csomót dolgozom egész héten, hogy valamit átaladjak, hogy na én ezt csináltam. A gyermekeimnek, ha elég elmondják, hogy ne dolgozzak, de akkor megbalandul az ember.
Hát akkor mivel telne a nap? Mert gondolom, ja, hogy azért seperni kell, főzni kell, mosni kell.
Mire jönnek arra egy csomó mindent, 3-4 féle ételt megfőzök, és akkor van mihez nyúlni. És ami marad, azt ott öldögetem egész héten, és úgy.
Inke néni sosem vonzotta a nagy világ, nem kívánkozott el a dombok közül?
Én jártam fiatal koromban eleget. Eljártam.
Az a szíve visszahúzta?
Vissza. Elvittek volt Temesváros. Örökké néztem, vajon Csehétfala merre van. Amikor leán voltam, akkor megtettek kis titkárnak, s azután más titkárnak, s azután mérlegkezelőnek, s azután csarnokosnak, s minden a fenevos, most harangozó vagyok.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Deák Dénes vagyok, Csehét falváról.
Éppen a műhelyben farag. Mi lesz ebből a munkából?
Egy elektromos kandalló készül, pontosan most faragom a díszítést, az oszlopot a kandallóra.
Mióta kezdett el faragni?
Nagyon rég. Valahol olyan 8 éves korom környékén.
Egy családi hagyomány? A szülők is faragtak? Vagy valahol meglátta, megtetszett, és azóta, ha lehetősége van, akkor csinálja?
Ez családi hagyomány. Édesapám is faragott, ezzel foglalkozott, asztalos, ács, fafaragóként dolgozott. Tőle kezdődött, tőle örököltem, és aztán úgy fejlesztettem magamat tovább.
Mindent is megfarag, vagy vannak azért területek, amit inkább csinál?
Úgy is lehet mondani, hogy mindent is megfaragok, igen. Kép után bármit megtudok.
Akkor ilyen domborműveket is, esetleg székelykaput is?
Igen, székelykaput is faragtunk nagyon rég, már nem faragunk, nem foglalkozunk ezzel, ugye, hogy egyedül is vagyok. Édesapám is sajnos meghalt egy pár évvel ezelőtt, úgyhogy egyedül dolgozok most, de régebb székelykapukat is faragtunk. Tehát a népi faragástól megkezdve a domborműig, a stílbútorokig, akár a barokfaragás, vagy bármit. Most inkább ezekkel dolgozok. Ezek a népi faragások azok maradtak.
Kopjafa is volt a sorban?
Persze, kopjafa is. Templom udvarán lehet is látni kettőt, például amiket mi készítettünk.
Mennyire divat itt Csehétfalván, hogy a temetőbe is állítanak kopjafákat?
Nem nagyon divat itt a csehétfalvi temetőbe a kopjafa állítás. Nem szoktak itt errefelé.
Érdekes, ahogy itt végignézem a székelykapukat, olyan jellegzetes minták vannak. Ezek keresztúrvidékiek, vagy csehétfalvi minták?
Általában a székelykapukra is ugye a székely motivumok kerülnek, a tulipán és a szegfű kerül a székelykapukra. A tulipán az egy őskori magyar virág, azért faragjuk a tulipánt, de úgy különösebben nincsen más jelentősége.
Van, ahol festve is van a kapu, de van, ahol a maga valóságában van. Mitől függ, hogy festik vagy nem festik a kapu félfát?
Szerintem ízlés kérdése is, vagy sok helyen olyat láttam, hogy felújításképpen festik újra a székelykapukat, de itt nálunk, a mi falunkban ez nem divat. A székelykapu, ahogy megvan a faragba, a saját magas stílusába megmaradt.
Jönnek fiatalok vagy idősebbek megnézni, hogy hogy készülnek ezek a munkák? Érdekli-e a mai embert a faragászat?
Szoktak jönni, de nem ide valósíjak. Általában a papbácsival szoktak ide jönni külföldiek, akik megnézik a munkáimat vagy a faragásaimat.
De vajon miért?
Külföldieknek szerintem újdonság is, de ők jobban is tudják értékelni, és az itthoniak szerintem könnyebb munkát választanak maguknak.
Ez a faragászat, ez a főállás, vagy emellett még mással is kell foglalkozni? Ez inkább hobbi?
Nem, ez nem hobbi, ez a főállás, tehát ebből élek, ezzel foglalkozom nap, mint nap, reggeltől estig, úgyhogy főállásként csinálom a fafaragást.
Vannak-e periódusok, amikor kéne csinálni azt a munkát, de valahogy semmi kedvünk hozzá?
Hát van olyan, amikor belefáradok, és megunom, de olyankor akkor mindig abba hagyom, egy kicsit újra kezdem. Szeretem is csinálni, úgyhogy ez ritkán fordul elő, hogy megunvásképpen hagyom abba a munkát.
És a határidő az bizonyára nagy úr?
Általában határidős munkák, de nem olyan pontosan van kiszabva a határidő, hogy most napra-napra meg kell legyen pontosan, hanem pár napot vagy hetet csúszhat a munka. De határidősek úgy nagyjából.
Az édesapja is faragott, de énekvezér is volt, és én hallom, hogy időnként a zenefele is kacsingat és szolgál az unitárius templomban.
Igen, édesapám is ugyanúgy faragott, több mint 40 évig énekvezér volt itt a csehétfalvi templomban. Ahogy meghalt, azóta nincsen stabil kántor. Én szoktam végezni az ünnepnapokon a kántorizálást, a zenét is úgymond azt is örököltem tőle, mert édesapám is zenért, heged is volt, prímás volt. Évente 4-szer úrvacsora osztás alkalmával, a nagyobb ünnepek alkalmával én szoktam elvégezni a templomba a kántorizálást.
Ilyen jellegű képzést is végzett, vagy csak úgy magától megtanulta kezelni az orgonát?
9. és 10. osztályos koromban végeztem el Székelyudvarhelyen ezt a 2 éves tanfolyamot, és azelőtt már saját magamtól is próbálgattam.
Évekkel ezelőtt még azt hallottam, hogy mindenki külföldbe látja a jövőt, a nagy lehetőséget, de mindig örülök, amikor olyan fiatalokkal találkozom, akik azt mondják, hogy itthon is meg lehet élni, igaz, hogy többet kell dolgozni, kevesebb a pénz, de ha mindenki elmegy, akkor kimarad itthon. Önt nem csábította a nyugat, a nagy világ?
De, Én is voltam annak idején, 91-ben én is elmentem, ott voltam 7 évet Magyarországon, annál tovább nem mentem. Mikor ugye az idő kezdett telni, akkor úgy kezdtem hazaválni, és aztán végül is 98-ba jöttem haza, és azóta itthon vagyok, úgyhogy külföldre én azóta csak kirándulni járok. Tehát engem nem csábított annyira a külföldi, a nyugati munka. Én itthon megvagyok, itthon vannak a rokonaim, a barátaim, a családom, itt a szülőföldem, én itt jó helyen vagyok.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Szentpál Imre a nevem, csehétfalvi lakós és a csehétfalvi unitárius egyház gondnoka.
Gazdálkodik is, és nem is kicsiben.
Nem kicsiben, van 20 darab fejőstehen és 5 darab növendék, ami 6 hónapon aluli borjú. Evel dolgozunk már több mint 28 éve.
Mi lesz a tejjel? Azt leadja, vagy feldolgozza?
A tejet a Gordonhoz adódik, több mint 20 éve, hogy egy lej 20-ban annak az ára. Sajnos, amit mi el kell adjunk, annak nincs ára. Annak más szabja meg mindig az árát.
Miért nem gondolkodnak abban, hogy feldolgozzák?
Az egy más a befektetés igényel. Kéne tejfeldolgozó helység, amihez nagyobb a befektetés. Önerőből azt ott semmi szín alatt nem tudjuk megoldani.
Keveset fizet a szentléleki tejfeldolgozó, de azt legalább időben fizeti?
Ez az egy jó dolog, hogy 15-én fizetnek. És ezért nem is átunk át a más tejfeldolgozó egységhez.
Mekkora terület szolgálja ki ezt az állományt?
Saját terület van 5 hektár 70 ár területem, és bérbe van az unitárius egyháztól véve még 10,5 hektár terület, amiből 9 hektár 72 ára tettünk be földalapú támogatásra, ezeket a területeket dolgozzuk meg. Plusz azon kívül még a csehétfalvi lakósoktól van bérbevéve, úgyhogy össze-vissza van 35 hektár terület, ami bérbe van a sajátommal együtt.
Eléggé dombos vidéken van ez a csehétfalva. A földek milyen minőségűek? Tehát kell sokat kínlódni vele, hogy teremjen is valamit?
Nagyon-nagyon sokat kell dolgozni. És el vannak magyarán mondva vadulva. Amelyik terület egy évben nem kaszálódik meg, azt a következő évben már a gyoms, a tövisbokrok veszik fel, és ez kegyetlenség. És a vadaktól nem lehet termelni, úgyhogy ilyen 3 éves forgóhatár csinálni, mint valamikor az őseink, ahogy dolgoztak, amikor szántódik a terület, a szántás véget nem tud bébokrosodni egyik évről a másikra. Minden harmadik évben megszántódott az a terület, és abvéget sokkal jobban teremtek a földek, s nem voltak ennyire elvadulva. A másik az, hogy nagyon-nagyon kevesen vagyunk, akik dolgozunk.
Említette a vadakat, mennyire küszködnek a medvével, farkassal?
A medvével erősen kegyetlenül küszködünk, mert a falunak 85%-a az körbe van villanypásztorozva, és így valamennyire meg tudtuk védeni a falunak a közelebbi kert helyiségeket, de amúgy villanypásztor nélkül semmi szín alatt. Aminek a költsége az hatalmas nagy.
Mennyire sikerült gépesíteni? Látjuk, hogy vannak gépek, minden szükséges megvan, vagy azért a többi gazdával tudnak egyezkedni és segíteni? Egymást.
Gépesítettük magunkat, mert amikor nekifogtam gazdálkodni, akkor vásároltunk egy kaszagépet, amivel megkezdtük, akkor megkezdtük a lógerebjével, a lógerebje után jött a 445-ös kicsi traktor, a körkaszó. És a körkasza után akkor vásároltunk még egy nagyobb traktort, mégis szükségünk volt egy nagyobbra. Amihez a magyar kormány támogatását igénybe vettük, pályázatot tettünk, és meg is nyertük, ahol tudunk dolgozni. És van körvállázónk, amivel csináljuk a dolgunkat.
Híres Csehétfalva a kalákázásról. A gazdálkodásban lehet-e kalákázni? Vagy most már annyira gépesítve van mindenkinek a gazdasága, hogy megoldja saját maga?
Addig, amíg a körvállázót se a homlokrakodós traktort nem igényeltük, addig a kaláka munka nagyon jól ment. Jenci komámnak a présivel mentem préselni nekik is, nekünk is, és így közösen gazdálkodtunk addig, amíg ők is rájöttek, hogy igazából fizikai munkát igényel. És azért, hogy könnyebbítsünk a dolgunkon, ezért vásároltuk a körbálázót, és most rá vannak jövő ők is, hogy inkább avval csinálják, mint a kockabálázával.
Bővítésben gondolkodik, vagy ez az állomány éppen elég a családnak?
A családnak ez bőven elég. Hárman dolgozunk, van igazából olyan hónap is, hogy fejenként a 300 lej nem jöjj ki.
Akkor azért dolgoznak, hogy fáradjanak el, hogy éjjel tudjanak aludni, ahogy mondta az Őrmösi gazda.
Azért dolgozunk, hogy a nap elteljen.
Emellett még erdőnek is van, amit kitermelni?
Járunk az erdőre emellett, mert ebből megélni nem lehet. Vannak ki öregödött gazdák, erdő tulajdonosok, akitől felvásároljuk a fát az erdőn lábán, és akkor a nagyobbik fiam az itthon van, ahol megyünk, és pótoljuk a fizetéseket.
Sosem gondolkodott abban, hogy ne gazdálkodjon, hanem járja a nagyvilágot, és talán könnyebb lenne, jobban jönne a pénz? Vagy annyira szívéhez nőtt a település is, meg ez az egész gazdálkodás, hogy nem hagyná fel semmi pénzért?
Ebbe a korba, hogy már hamarosan egy másfél-két hónap múlva az 55 évet bétőtöm, evel a fejjel, és evel a nyelvtudással külföldre nem igazán van számításom, hogy elmenjek. A kisebbik fiam az nagyon szeret is az otthon.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Hargita megyei Csehétfalván készült riportösszeállításunk első részét hallották. A második részben Lőrinci Lajos unitárius lelkésszel, Kardai Bolyával, a szociális konyha vezetőjével, Ferrár Torsolya vizuális antropológussal, dokumentumfilmrendezővel, Fábián Anna háziasszonnyal és Ambrus Kálmán Mihállyal még több érdekességet próbálunk megosztani önökkel erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra.